Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága Atyán, köszönjük, hogy bebizonyítottad újra, hogy Te jó vagy. Köszönjük, hogy egész nap arról hallhattunk, láthattunk, arról gondolkozhattunk, hogy Te milyen szép vagy, jó vagy, szerető vagy. És köszönjük, hogy Te kijelented magad mi nekünk. Köszönjük, hogy Te nem rejted el a szépségedet. Nem rejted el a jóságodat, hanem megismerteted velünk. Urunk, szeretnénk, hogyha minél többen megismernének téged. Szeretnénk a te fényedet sugározni szert a világba. Taníts erre minket. Amen. Hívő életem során gondolkoztam többször arról, hogy mi értelme van a hívő életemnek. Hogy a mennybe jussak, hogy egyre jobb legyek, sokat szolgáljak, és másoknak legyen egyre jobb. Aztán megértettem, hogy igazából ezek ott benne vannak a rendszerben. De a lényeg az, hogy Isten jóságát, Isten szépségét, Isten valóságát megmutassuk ennek a világnak. Tovább sugározzuk őt magát. És ennek része az, hogy mi magunk is jobbá válunk, mert Jézus él a szívünkben. Mi magunk is mennybe jutunk, mert Jézus él a szívünkben. És mások is megismerhetik őt. De így a cél az, az volt számomra egy idő után, hogy Istent bemutassuk, bemutassam úgy, ahogy amilyen ő valójában, hogy ő jó. A sátán egyfolytában le akarja erről az embert beszélni. Ősidők óta be akarja bizonyítani, hogy az Isten rossz, az Istennek rossz a terve, az Istennek rossz az akarata. Arra jöttem rá, hogy az emberrel igazából semmi baja nincsen a sátánnak. Istennel van baja. Az ember csak eszközként felhasználja, ugyanis a legcsodálatosabb teremtménye Istennek az ember. És ha az ember tönkre tudja tenni, akkor be tudja bizonyítani, hogy az Isten elrontotta. Tehát az Isten nem tökéletes. Az ember a sátán kezében ilyen formában egy eszköz. És ekkor értettem meg igazán még mélyebben, hogy tényleg ki kell mondani, sugározni, hogy az Isten jó, hogy az Isten szép, hogy az Isten terve tökéletes. És azért nem szabad engednem a bűnnek, hogy ne tudjon jog alapot képezni a sátán az én életemben, hogy az Istenre kimondja, hogy ő rossz. Nem azért kell jónak lenni, hogy magam ebben a fényben tündököljek, csatlakozom Pali bácsihoz. Nem mi vagyunk a középpontban. De csodálatos, hogy mi nekünk az a feladatunk, hogy az Isten jóságát tükrözzük, hogy az Isten dicsőségét bemutassuk. Hoztam egy ószövetségi történetet, Kettő királyok 22-ből, Jósiás király történetét. Akkor, amikor az ószövetségi népről gondolkodok, Izrael népéről, ugyanahhoz jutok, mint amit ugye magam életében megértettem. Isten azért választotta ki azt a kis törékeny népet, azért hozta létre Izrael népét, hogy ők megismerve az ő szeretetét, a világ összes népének, akikhez csak el tudnak jutni, elvigyék az Isten szeretetét. Bemutassák, hogy az Isten jó. Hogy képviseljék az Istent. Hát, hogy ez milyen fokon, hogyan sikerült, azt látjuk a Biblia lapjain. De Jósiás királynak az élete, mindaz, amit Jósiás királyon keresztül az Úr tudott az ő népében munkálni, az nagyon nagy tanulságunkra van. De ugye egy új szövetség ígében meg is van írva, hogy az Ószövetség a mi tanulságunkra lett lejegyezve, hogy épüljünk belőle. Jósiás királyról szeretnék most pár gondolatot mondani. Arról, hogy az ő pár évtizedes uralkodása alatt hogyan tudta tükrözni, visszatükrözni Isten szeretetét Izrael népe. Aztán utána pedig az új szövetségi Isten népéről szeretnék egy-két gondolatot mondani. Jósiás király Krisztus előtt 620 környékén kapta meg azt a csodálatos üzenetet az Úrtól, hogy megújítja az ő népét. Apja Ámon, nagyapja Manassé nem voltak jó királyok. Manassénak az élete végén voltak jó döntései, de alapvetően rossz királyként mutatja be őket az ige. Jósiásról így beszél a 2 királyok 22:2. Azt tette, amit helyesnek tart az Úr. Mindenben ősatjának, Dávidnak az útján járt, és nem tért el arról sem jobbra, sem balra. Honnan tudhatta, mit csinál Dávid? Hát azért, akármennyire is a bálványimádás, akármennyire is az istentelenség időről időre eluralkodott Júdába, az északi ország részbe, Izraelbe, meg szinte folyamatos volt, a hűségesek újra és újra elmondták, hogy mit tett Isten régen, és mindig hitték, hogy Isten jósága újra beleszólhat az életükbe. Mindig voltak hűségesek. Talán egy nagymama, mint ahogy az előbb is szóba került. Újra és újra elmondhatták. Megmaradt Isten emléke, még akkor is, amikor a legnagyobb sötétség volt Manassé idejében. Amikor a bálványáldozatokat, a hamis papokat, a különböző tévutakat, a célt tévesztettség legmélyebb idejét írja le a Biblia, hogy ebbe járt Izrael népe, akkor is a hűségesek elmondták egymásnak, hogy mit tettek. A régiek, akiket Isten megszólított, újra és újra átadták az Isten üzenetét. Aztán Jósiás király 18. évében, mármint uralkodásának 18. évében jött egy olyan vágy Jósiás király szívébe, hogy helyreállítsa a templomot. Utasítást adott arra, hogy minden templomi vagyont, azt a pénzt, amit össze szoktak szedni, azt használják arra, hogy kijavítsák a templomot. Romos templom, mit üzen? Gyenge az Isten. És annak az embernek a szívébe, aki vádolódott Isten után, az a vád keletkezett, hogy az Istent jónak mutassa be. Az Isten jelenlétét az Ószövetségben leginkább a templom jelentette. A zsidó embernek a templom az egyenlő volt Isten jelenlétével. Egy romos templom az Isten gyengeségét mutatja. És Jósiás szívében ott volt a vágy, hogy Istent jónak, erősnek mutassa, amilyen ő valójában. És erre áldozatot is hozott. Nem magára költötte azt a pénzt, nem is valamiféle hadászati eszközök beszerzésére, hanem a templomra. És amint elkezdődött a templomnak a megújítása, Hilkijá főpap megtalálta a mózesi tekercseket. Megtalálta a Tórát. Megtalálta a törvényt. És szaladt Jósiáshoz, hogy találtunk valamit, és ez biztos téged érdekel. érezték, hogy itt valami nagyon fontosat találtak. Valahol a kövek között egy régi hűséges oda elrejtette. Hogy amikor kin áldoznak a moloknak, áldoznak a különböző bálványoknak, az az ige, az még mindig tartsa meg majd Izraelt, hogyha előkerül. A hűségesek Isten dicsőségére cselekszenek, és az, hogy valaki oda elrejtette azt a tekercset Mózes 5 könyvéről, az az Isten nagyságát, az Isten hűségét mutatja, amit emberek adtak tovább. Sugározták az Istent, sugározták az Isten hűségét. Elolvasta, meghallgatta Jósiás a tekercsek tartalmát, és megszaggatta a ruháját. Egyszer csak megértette, hogy hatalmas baj van. Most már nem csak sejtette, hogy amit a hűségesek elmondtak neki a régiekről, az nem egyezik azzal, amit ő örökölt Manassétól és Ammontól, az ő felmenőitől. Valahogy nem stimmel, hogy a templom romokban hever, közben pedig áldozó halmokon bérenc papok áldoztak idegen isteneknek, idegen kultusz. Ez valahogy nem stimmel, és most már megbizonyosodott. Isten igéje megbizonyosította arról, hogy ez az Isten gyalázatára van. Megszaggatta tehát ruháját, ami bűnbánatot jelentett. Azt jelentette, hogy Uram, bocsáss meg, mert vétkesek vagyunk. Bocsáss meg, mert vétkeztem. Aztán elküldi a főpapot egy proféta asszonyhoz, hogy kérdezze meg az Urat, mit jelentenek pontosan ezek az igék. És a proféta asszony beszél arról, hogy jön az ítélet. De azért, mert te megszaggattad a ruhádat, és azért, mert te hűséges voltál, ezért a te idődben még nem jön el. Kapott 30 évet Izrael népe. Egy ébredés indult meg Jósiás hűségén, Jósiás bűnbánatán keresztül. Mi történt akkor, amikor Jósiás már teljes egészében megértette Isten akaratát? Helyreállította az Isten tiszteletet. Ilyeneket olvasunk a 23. fejezetben. A király magához gyűjtötte Júda és Jeruzsálem véneit. Azután fölment a király az úr házába, és vele együtt minden júdai férfi és Jeruzsálem egész lakossága, a papok és a proféták, meg az egész nép apraja nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az úr házában találtak. Majd odaállt a király az oszlop mellé, és szövetséget kötött az Úr szín előtt arra nézve, hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívvel és teljes lélekkel megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek megvannak írva abban a könyvben. És az egész nép elfogadta ezt a szövetséget. És így folytatja, eltávolította a bálványpapokat, akiket Júda királyai alkalmaztak azért, hogy az áldozóhalmokon tömjérezzenek Júda városaiban és Jeruzsálem környékén, meg azokat is, akik a bálnak, a napnak, a holdnak, a szerencsecsillagoknak és az ég egész seregének tömjéreztek. Leromboltatta a férfi paráznák házait, amelyek az úr háza mellett voltak, ahol az asszonyok sátracskákat szőttek a napistennőnek. Az áldozóhalmok papjai azonban nem járulhattak az Úr oltárához Jeruzsálemben, csak kovásztalan kenyeret ehettek atyuk fiai között. Nem engedte oda az áldozóhalmok papjai szolgálatot végezni. Nem engedte oda azokat, akik a hamis isteneket imádták, és erre vezették a népet. Vállalta azt a hatalmas rizikót, amit ősei nem mertek vállalni, hogy szembe megy az egész néppel, és a teljes kultuszi berendezkedéssel. Ő neki akkor már elég volt az a bizonyíték, hogy az Isten hűséges és jó. nem akarta emberi erővel megtámogatni önmagát. És mindezek a cselekedetek, ezek, amiket itt felsoroltam, és amit még hosszan-hosszan vannak írva, különböző bálványszobrok lerombolása, ez egy krízis helyzetet hozott létre Izraelben, pontosabban Júdeában. Vállalta ennek az anyagi rizikóját, mert azokat a kis sátracskákat a napistennőnek, azokat árulták, a különböző kis bálványszobrokat és a kultusz végeredményben gazdasági célokra is felhasználták. Innen több adó nem folyt be, vállalta azt, hogy majd az Úr megsegít, mert az Úr jó. És ez itt a lényeg, hogy Jósiás felfedezte, hogy az Úr jó, és az Úr hűséges, és ezért fölmerte borítani mindazt, amit az őseitől ő kapott. Felmerte rúgni azokat a régi szokásokat, amelyek megkötözték Izrael népét, és teljesen leblokkolták a tekintetben, hogy amire Isten elhívta őket, azt nem tudták véghez vinni. Nem tudták a bálványok áldozataival bemutatni, hogy az Isten jó. Mert a bálvány áldozatokkal csak azt tudták bemutatni, hogy az Isten gyenge, ezért van szükségünk bálványokra. És mivel az Isten gyenge, nem tud megvédeni a környező népektől, na hát ezért vesszük át a környező népek szokásait, mert így szövetséget kötünk velük, és nem bántanak. A pillanatnyi jólét többet ért, mint a hűség a többség életébe. Aztán Jósiásnál ez megtört, és Jósiás hűsége miatt adott még plusz 30 évet az Úr, egy generáció hallhatta újra Isten igéjét, egy generáció térhetett meg, egy generáció újra átélhette, hogy az Isten jó, és az Isten megbocsát, mert a templomi áldozat újra érvényt kapott, és most már nem a bálnak áldoztak, hogy jó termés legyen, nem az ég istennőjének áldoztak, hogy termékenyek legyenek az asszonyok, nem a különböző hiedelmek szerint cselekedtek, hanem a mózesi törvények szerint. Amit az Úr bűnnek mondott ki, azért áldozatot vittek, és a templomban a helyes rend szerint áldozták föl, és megértették a páskának is a lényegét. Jósiás páska ünnepéről azt mondja az Úr, hogy igen-igen régóta nem volt úgy megünnepelve a páska. És mi volt ennek a lényege? Tudjuk jól, a bárány áldozata, amikor is a családfő rátette a kezét a bárány fejére, elmondta a vétkeit hangos szóval, mert a bevallott bűnre van bocsánat, és azt szimbolizálta, hogy a bárány átveszi a vétket, és utána levágták. Mert az is benne van az igében, hogy vér nélkül nincsen bocsánat. De az Úr nem akarja, hogy a vétkes ember halljon meg, ezért áldozati bárány képében előre mutatott a megváltóra. És így ünnepelték meg a páskát, hogy megtisztulhatott a nép. Egy generáció nőhetett föl úgy, hogy az Isten jóságát megtapasztalta. Egy generáció nőhetett föl úgy, hogy megerősödhetett. Miért adta Isten, hogy egy generáció megerősödjön? Azért, mert nem sokkal később, Jósiás halála után még jött egy-két rossz király, rosszabbnál rosszabb döntéseket hoztak, de már réges-régen a babiloni világbirodalom erősödött, és eljött az a pillanat, amikor bekebelezte Júdeát, és fogságba vitte a népet. Hogy ott a fogságba kibírják, azért is kellett ez az ébredés, hogy ott is legyenek hűségesek, akik távol a hazájuktól, a templomtól, ami mindig Isten jelenlétét jelentette a zsidó embernek, ott is kibírják. hogy ott is legyenek hűségesek. Ahogy elmélkedtem ezeken az igéken, egyre inkább átfordult a gondolatom a mai világba, a mai életbe, a mai helyzetbe. Jézus Krisztus azt mondta, hogy betelt az idő, és elközelített az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. A mi templomunk, az a mi testünk, hiszen az ige mondja, hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, de legfőképpen a gyülekezetre szeretnék most gondolni, úgy, ahogy az Ószövetségben Isten népe képviselte az Istent, és az ő feladata volt, hogy Isten jóságáról és tökéletességről beszéljen a világ népeinek. Az új szövetségi időben a gyülekezet, a hívők közössége hivatott arra, hogy az Isten szeretetét és tökéletességét képviselje és sugározza. Újra és újra nekünk is meg kell újulnunk abban, hogy ez működhessen, hogy ez történhessen. Mert újra és újra a gyülekezet is elfelejti ezt. Öncélúvá válik. Most direkt nem mondom, melyik gyülekezet, hanem a hívő közösségére gondolok. De még ott is, nem csak a vallásosoknál, a hívő embernél is újra és újra föl kell frissíteni azt, hogy miért is vagyunk hívők. Ahogy az elején felsoroltam, mondtam, hogy az Isten dicsőségére éljünk. Hogy a nem hívő emberek lássák az Isten jóságát és szeretetét. És ettől fognak megtérni. Ettől fognak Jézus Krisztushoz oda menni, hogyha látják rajtunk, hogyha megérzik az Isten szeretetét. És újra meg kell újulnunk, és tehetjük ezt úgy, hogy elkezdünk dolgozni a templomunkon, a Krisztus testén, a gyülekezeten, egymásnak szolgálva. A belső szolgálat révén indul meg igazán az a fajta vérkeringés, ami erőt ad a hívőknek, hogy aztán kifele tudjanak szolgálni. Amikor, és most ezt a párhuzamot remélem, hogy nem lesz túl erőltetett, de megértjük, hogy amikor Jósiás a templommal kezdett foglalkozni, abból áldás folyam indult meg. Amikor mi egymásnak szolgálunk, és Krisztus testét építjük, akkor megindul az áldás folyam, megerősödnek a hívők. És csak ezután van kifele ereje a szolgálatnak, ha már befele, ha már bent, mi egymást megerősítettük. Hogyan tudjuk megerősíteni egymást? Hogyha Isten jóságát újra és újra megbizonyítjuk. Úgy, ahogy Pali bácsi mondta, Pali testvérem, ha nem mi magunk vagyunk a középpontban, hanem ő. Újra és újra meg van dicsőítve az Úr Jézus Krisztus, amikor az ő szent neve felemeltetik közöttünk. Amikor tudunk egymásnak egy segítő jobbot nyújtani. Amikor adunk egymásnak valamit, amire szüksége van a másiknak. Akkor megdicsőül az Úr neve, megerősödnek a hívők, és akkor megy kifele a misszió, mert van erő hozzá. És mi a misszió? Az Isten szeretetének a továbbítása, tükrözése, az Isten jóságának a hirdetése. És majd ez megtermi a gyümölcsét. Majd az Úr térik, majd az Úr elvégzi az ő akaratát. Nekünk az Úr jóságát és dicsőségét és szeretetét kell továbbítanunk. De hogy tudjuk továbbítani, hogyha ebbe hiányt szenvedünk? Hát ne szenvedjünk hiányt. Újra és újra bizonyítsuk be magunknak, ezt kicsit csúnyán mondom, de újra és újra legyünk biztosak az Úr jóságában. Hogyan tudunk biztosak lenni? Ugrok tovább a képbe, ha mi magunk is leromboljuk magunkba a bárványokat. Ha mi magunk is az áldozó halmainkat felszámoljuk, a bérenc gondolatainkat, amik hamis Isten képet adnak a fejünkbe, azokat likvidáljuk, eltávolítjuk. újra és újra megerősödünk abban, hogy az Isten jó, hogy az Isten szent, hogy az Isten terve tökéletes. Olyan csodálatos volt megtapasztalni az elmúlt időszakban a gyülekezetünkben egyfajta lelki ébredést. Amikor is egy nagyon érdekes találkozás folytán egy olyan családdal kerültem kapcsolatba, akik eléggé benne voltak azokban a bűnökben, amit itt Jósiás kapcsán is az ige felsorol. A jóslástól elkezdve a különböző, ma úgy nevezzük, hogy ezoterikus tevékenységekbe, és szembesültek az Isten szeretetével, az Isten igazságával, és megtértek. És akkor, amikor az Istennek igazat adtak, rájöttek arra, hogy mi az életük értelme. Ahogy nekem az egyik ilyen megtért lelki testvér elmondta, a vállalkozás miatt jártak Jóshoz, hogy bejönne a következő üzlet. Mikor megyek férjhez, mikor lesz feleségem, most direkt mondom ezt a kettőt, hogy mindenki megértse, hogy ilyenért is lehet menni Jóshoz. Használták ezeket a régi szokásokat, amik az Isten gyengeségét erősítik. Mert hogyha az Isten nem tudja az életemet betölteni, akkor ő gyenge. Ha az Isten nem tud elég pénzt adni, hogy megéljek, akkor ő gyenge. Ezt behazudta nekik a sátán, viszont akkor utána pedig a sátánt kellett imádniuk ezekben a hamis istentiszteletekben, amikor is mentek a Jóshoz, meg mentek az erő átadásra, vagy erőkkel, kozmikus erőkkel, vagy gyógyításra, mentek tanfolyamot elvégezni. Ez egy másik szomorú dolog, hogy egy evangélikus valaki szervezte ezeket. De aztán csodálatos volt, hogy nem kellett sem fenyegetni, nem kellett erővel téríteni. Az Isten szeretete és jósága és igazsága meggyőzte őket. És amikor tapasztalták ezt az életükben, akkor rádöbbentek arra, hogy az Isten őket megváltotta, és ezáltal az Isten nekik örök életet adott. Az Isten az ő életüket a kezében tartja. Bevallották a bűneiket, és megbocsátotta az Úr. Áttélték a megújulást, a lelki újjászületést. És ezután vágy volt a szívükben, hogy ezt másoknak is átadják. Hogy ezt másokkal is megosszák. Nem az volt a vágy a szívükben, hogy most jól beolvassunk mindenkinek, aki minket rossz irányba terelt. Ez nekem egy olyan csodálatos megtapasztalás volt, hogy a megtérésük után szeretet gyúlt a szívükbe azok iránt, akik rossz útra segítették őket. És egyre másra az imaközösségben azért imádkoznak, hogy az Úr áldja meg azokat az embereket. Hogyan áldja meg? Úgy, hogy megtéríti őket a maguk gonoszságából. És azt a szeretetet, amit az Úr adott az ő szívükbe, és amit ők tovább sugároznak, azt nem tudja megállítani, akármilyen ezoterikus, meg nem tudom én milyen irányzat, mert az Isten szeretetét nem tudja leutánozni az ördögnek. Mindent le akar utánozni, de ezt még nem is akarja. Hogy az ember be tudja tölteni tehát azt a feladatot, amire az Isten megteremtette, tehát hogy az Isten jóságáról és az Isten szeretetéről beszéljen az élete, ahhoz valóban meg kell térni, meg kell tisztulni, és mindez az Úr kegyelméből működik. És ekkor a gyülekezet az nem egy vallásos klub, hanem az Isten szeretetének a forráspontja lesz. És ekkor az Isten szeretete tovább munkálkodik, és megszólít másokat is. És az jutott eszembe az ige kapcsán, hogy az utolsó időkben élünk. Az utolsó időkben, amikor is Az ördög olyan sok mindent felhasznál arra, hogy a már sokat említett tervét végrehajtsa, hogy az Istent rossznak és gyengének mutassa be. De a csel az ugyanaz, mint az édenkertben volt. Az édenkertben rákérdezett, vagyis hát azt mondta az első emberpárnak, hogy ha esztek abból a tiltott gyümölcsből, olyanok lesztek, mint az Isten. És az utolsó időkben azt tanítják sokan, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Ezektől az emberektől, akikről most beszéltem, akik megtértek, sokat tanultam, hogy mit tanítanak manapság az olyan divatos, ezoterikus irányzatok, miről beszélnek. Aztán idézőjelben mondom, hogy volt szerencsém a faluban áttélni egy hat alkalmas tanfolyamot, amit megint csak egy evangélikus valaki szervezett meg. Hat alkalommal jött egy nagyon nagy hírű ezoterikus tanítód a faluba, és az egyik alkalommal, mikor úgy a szívembe éreztem, hogy nincs bennem semmiféle harag, szent harag, semmiféle rossz indulat, hanem szeretet, akkor elmentem az egyik ilyen előadásra, és meghallgattam, hogy mit tanít ez az ember. És döbbenetes volt tapasztalnom, hogy minden olyasmiről tanított, amiről a keresztények is tanítanak, csak Krisztus nélkül. Krisztus nélküli bocsánat, amit megemlített János a délelőtti áhítatban is. Ezt ők ott karma oldásnak hívták. Krisztus nélküli szeretet, mert hogy a kozmikus erőbe a szeretet az jelen van, és akkor a szeretetbe úgy uszkálunk meg. Krisztus nélkül úgy lehet menedzselni az életet, hogy minden sikerüljön. A jónak a bevonzása, a jóra való gondolás, a jóra való koncentrálás. És a szünetben oda mentem ez az illetőhöz, és röviden beszéltem vele, megköszöntem, hogy meghallgathattam az előadását, és nagyon röviden próbáltam elmondani neki, hogy én mit értettem meg abból, amit ő mondott. Mondtam neki, hogy maga imádókat gyűjt. Azt az Isten, akit én ismerek, ő is imádókat gyűjt magának. Maga ez ellen, az Isten ellen dolgozik. Ő is beszélt az Istenről. Még tudta, hogy ott leszek, úgyhogy még Jézus Krisztust is bevonta. De egyértelműen érződött, hogy ő a maga tanításában, mint ahogy az ószövetségi lapokon, ahogy olvastam, a hamis papok, imádókat keres, gyűjt, és szinte egyértelművé teszi, hogy te vagy az Isten. Benned van az Isten, a szikra, amit föl kell lobbantani, te magad kimunkálhatod magadba az Isten. Az utolsó idők legnagyobb kísértése az, hogy bújtatva és csendesen elhitetik az emberekkel, hogy most nem Istent tagadni kell, hanem elfogadni magadat, mint Istent. És ez csúszik, kúszik be a keresztény tanításba is olykor, de a világiakat teljesen áthatja. Ha bemegyünk egy könyvesboltba, hatalmas ezoterikus polcokon, tonnányi könyv, Müller Péter és Popper Péter könyveiből tanul a fél magyarság lelki értékeket és lelki cselekedeteknek a megélését, elsajátítását. A magyar nép amúgy is rendkívül babonás és nagyon fogékony a szellemi dolgokra, és pontosan ezért jó táptalaj ezeknek a tanításoknak. Miért mondom el ezt így a végén, most az ige hirdetés végén? Azért, mert megint csak látok egy párhuzamot, ahogy kezdődött a babiloni fogság, úgy az antikrisztusi kornak a kibontakozása is. Én nem tudom, mikor lesz. Nem szeretnék mondani semmi dátumot, de egyszerűen itt van a nyakunkon. Jézus Krisztussal elkezdődött az utolsó időnek a korszaka. Dátumot ő sem mondott erről. De olyan megtévesztés hullám zajlik már egy jó ideje. Persze minden kontinensen kicsit más ütembe, amit már Amerikába áttértek, az később csapott át Európába. Én ennek nem vagyok szakértője, de egyszerűen érzem és látom azt, hogy megy az embereknek az átprogramozása. De nem azt mondják, hogy ne higgy Istenbe, hanem azt mondják, hogy higgy abba az Istenbe, aki te vagy. De így nem tudjuk az Isten jóságát és dicsőségét meghirdetni, hogyha ezt elhisszük. Ennek ellentmondva, az igéhez ragaszkodva, egymást megerősítve, az Isten jóságát és erejét és szeretetét kell sugároznunk annak a világnak, aki már önmagát dicsőíti, mert elhitte, hogy ő maga Isten. És nem lehet megállítani az utolsó időknek a kibontakozását, mert Jézus maga mondta, hogy ez megtörténik, és valóban lesz egy antikrisztus, és valóban lesz egy olyan világ, korszak, amikor nagyon nehéz lesz kereszténynek maradni, és a szeretet meghidegül sokak szívében. Nem afele megyünk, hogy a mennyország kibontakozzon a földön, hanem a lelki sötétség növekszik egyre. De a hűségesek újra és újra átadják az ismereteiket Jézus Krisztusról, és az Úrnak az ügye az, és az Úrnak a tudása, hogy ki milyen módon és hogyan tér meg hányan fognak még megtérni, de nekünk nem is ez a feladatunk, hogy ezt kitaláljuk és statisztikailag leírjuk, hanem az, hogy a mi életünkben ott legyen az a vágy, hogy az Isten jóságát és szeretetét és tökéletességét megéljük, higgyük, tovább sugározzuk. És majd, amikor a következő generáció kell, hogy megélje a hitét, akkor is a hűségesekre vissza fognak emlékezni, és a hűségesek alázatos szolgálata révén az Úr Jézus Krisztus munkája kiteljesedik itt a Földön. És majd ő, amikor visszajön, akkor ahogy ő megmondta, úgy fog történni. És a legvégén ez nekem akkora nagy öröm újra és újra a Jelenések 21-et elolvasni. Új földet, új eget és új földet terem. Mert az Isten jó. Mert az Isten nem pusztít. Az Isten igazságos, és az Isten, amit megígér, az betartja. Jézus Krisztus azt mondta, én ti veletek leszek a világ végezetéig. Higgyetek Istenben, és sugározzátok az ő szeretetét. Ezt már én teszem hozzá. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te vállaltál minket, munkált ki a szívünkbe, hogy mi is vállaljunk téged. Szeretnénk a te szépségedet, dicsőségedet sugározni. Szeretnénk a világban világítani, mint a hegyen épült város, nem elbarikádozva lenni és eltakarva lenni. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te az életedet adtad, hogy minket megválts a bűneinkből, büntetésből. Magadra vetted a bűneinket. Köszönjük, hogy szabadságra szabadítottál meg bennünket, hogy szabadok vagyunk a szeretetre, a szolgálatra. Köszönjük neked, hogy te jó vagy. Köszönjük, hogy te hűséges vagy. Köszönjük, hogy te tökéletes vagy. És köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk. Dicsőség neked, Úr Jézus Krisztus. Amen.